Hát ez nem közgazdászként volt az előadásom, hanem ugye én mellette foglalkozom katonai közelharccal, mentális kondicionálással és hivatásos testőrt képzés is végeztem. Mondhatnám, hogy ez a hobbim, meg ez az olyan szenvedélyem igazából, és ebben a témában volt most egy előadás, és ez nagyjából arról szólt, hogy hogyan tudunk egy éles helyzetben, amiben magas stresszel jár, működőképesek maradni, és miként működik ez az üs vagy fusmechanizmus, miért fagyunk le, hogyan tudunk ezzel ellen tenni, és hogy milyen módszerekkel képezzik a katonákat pontosan ezen a területen.
Mennyire stresszesek szerinted akkor az emberek a fesztiválon? Mégis itt a Vibe-on beszélgetünk. Most gondolok arra, hogy túl sokat kell állni sorba a sörért, miért ne?
Hát igen, ez jó gyakorlás egyébként itt, hogy tudjuk lentartani. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy lehet gyakorolni a taktikai légzéssel. Mindenkinek tudom javasolni a pózus lentartását. A hívják, 4 másodpercig beszívom, 4 másodpercig bentartom, 4 másodpercig kifújom, és 4 másodpercig
egész nap itt kéne lélegezzek, igen, Ákos, igen. Akkor szerintem van egy ilyen problémám. Erre mit javasolsz?
Igen. Hát most igazából én azt látom, hogy azért itt eléggé le vannak lazulva az emberek, tehát itt a sorban állásnak még, meg a sarat is elviselek. Egy ilyen környezetben ez igazából nem egy veszélyes környezet, úgyhogy itt azt gondolom, hogy nincsen ennek.
Említetted itt ezt a légzést, de akkor mi kell még ahhoz, hogy ne is fussunk el, de ne is üssünk?
Hát, hogyha olyan helyzetbe kerülsz, akkor valamelyik kell, hogy legyen. Tehát ugye kell egyfajta reakciót adnod egy veszélyhelyzetre, és itt az a lényege a mentális kondicionálásnak igazából, ami az agynak van egy olyan része, amit úgy hívnak, hogy az érzelmi központ, és annak van egy kis ilyen diószemnyi rész, amit amigdalának hívnak, ez az agynak a túlélési központja. És ha valami veszély ér minket, egy stressz helyzet, akkor az átveszi az irányítást automatikusan, és az dönti el, hogy mit csinálunk. És ez általában legtöbbször pánik reakció jön ebbe a helyzetben. Hogyha a pánikreakció az, hogy elfutsz egy veszélyhelyzetben, és ez sikerül, akkor az nagyon jó. De hogyha mondjuk a pánikreakciód olyasmi, hogy elkezdesz küzdeni a dologért, és mondjuk rosszabb helyzetbe kerülsz, az nem annyira jó. Hogyha a mentális kondicionálás, meg a stressz helyzet, az pont arról szól, amikor stressz helyzetbe kerülsz, és automatikusan átveszi ez az amigdala az irányítást az agyban, akkor ne pánikreakció, hanem egy kondicionált készségszintű reakció, ami meg úgy épül fel, hogy mondjuk mondok egy példát, mondjuk, hogyha valakit elkezdenek ráncigálni a pólójánál fogva, és neki van erre egy készségszintű reakciója, ami azt jelenti, hogy még 3000-szer megcsinálta ugyanazt a megoldását, egy technikát erre a dologra, akkor az ilyen helyzet, amikor stresszbe kerülsz, az amigdala átveszi az irányítást, akkor automatikusan elő fog jönni, és meg fogod csinálni azt a technikát mondjuk.
Hogyan lehet egy ilyen technikát elsajátítani?
Úgyhogy 3000-szer megcsinálod ugyanazt a technikát egymás után 3000-szer, és akkor ugye úgy is szoktuk mondani, hogy második reflexeddé válik. A technikák azok önmagában nagyon egyszerűek, mert igazából ami egyszerű, az működik csak egy stressz helyzetben. Tehát egy nagyon bonyolult ilyen összetett technikák, azok nem jönnek elő, mert a stressz helyzetben minden máshogy működik. A stressz helyzetben ott gyakorlatilag mindent elfelejthetsz, amit a gondolkodó agyaddal tudsz, ott csak kizárólag ez a primitívebb agyrész, tehát az érzelmi vagy a túlélési központ működik, és hogy az milyen szinten tudtad kondicionálni, attól függ, hogy mennyire fogsz tudni egy ilyen helyzetben racionális maradni, és mondjuk úgy kijönni az egészből a sérülés nélkül.
Mennyire érdekli ez a fiatalokat, mennyire akarják ezt elsajátítani, ezt a technikát, vagy ezeket a technikákat? Mit tapasztaltál akár itt a Vibe Fesztiválon, akár a Matthias Corvinus kollégium kötelékein belül?
Hát ugye én alapvetően a családok biztonságával foglalkozom, ugye az, hogy te is ismered, már beszélgettünk sokszor, ugye a digitális tér veszélyi témában a tartok előadásokat, az nagyon érdekli őket, a fiatalokat, és ez a másik rész, ami meg ugye a korai veszélyfelismerés, megfigyelőkészség növelése, tehát az mentális kondicionálás rendkívül érdekli őket. Tehát ma is a színpadon, tehát az előadás alatt tele volt a nézőközönség, és az érdekes benne egyébként, hogy 80%-ban lányok vannak ott, tehát hogy a lányokat érdekli sokkal inkább.
Mivel magyarázod ezt a nemek közötti éles eltolódást a szebbik nem javára?
Hát, hogy a lányok keményebbek lettek. És a lányok igazából, lányok az, akiknek ez a tudás igazából még inkább fontos, hogy fel tudják ismerni adott esetben egy rossz szándékkal közelítő valakit, tudjanak mentálisan reagálni rá, mert ők azok, akik mondjuk egy férfi fizikai támadóval szemben, azért, vagy férfi támadóval szemben mondjuk fizikailag sokszor ugye gyengébbek, meg ugye hátrányos helyzetben vannak, és nekik nagyon fontos az a tudás, hogy adott esetben észleljék, felismerjék, el tudják kerülni időben ezt a ezt a szituációt. Meg egyébként is nem tudom ki, hogy van veled, azért megfigyelhető most, hogy a lányok azért nagyon tudatossá váltak, és nagyon erőteljesen keresik az ilyen szituációkat, mármint az ilyen komolyabb tudást, és hogy irányítani az életüket, és hogy ne kerüljenek ilyen helyzetbe. Én ezt tapasztalom mindenhol. Ugye a KP-s programban, az MCC-ben is, mondjuk most lesz két hét múlva Veresszéken is ilyen képzés, és hogy nagyrészt lányok vannak, és nagyon-nagyon érdekli őket, és nagyon motiváltak.
Vajon hogyan lehetne a férfiakat is becsábítani?
Hát ugye a férfiak is jönnek, őket inkább ez a katonai közelharc, elitosztagos képzés, ugye őket inkább ezzel a vonallal, ilyen szimulációs drillek, meg ebben ez a környezet, meg ugye kés elleni védekezés, és ők is bejönnek, ővelük is meg lehet ezt csinálni. A probléma igazából ott van egyébként, hogy ugye az emberek megszokták, hogy mindenki megszokta, hogy nagyon sok új dolgot tanulunk meg röviden kell csinálni dolgokat, ugye ezek a figyelmünk az lerövidül, és ilyen 5-6-7 meg 10 másodperces, maximum 30 másodperces dolgokat csinálunk, és nagyon-nagyon lecsökkent a fiataloknak a monotonitás tűrése. És ugye ez a dolog, ez például semmi másról nem szól, mint monotonitás tűrés, meg kell tudnom csinálni, és utána meg szinten tartani ezt a dolgot, de ugye azt szoktuk mondani, hogy izzadja az edzőteremben, és akkor utána egy adott helyzetben viszont sokkal jobban fogsz járni.
Itt a figyelem fenntartás és a 20-30 másodperc, hogy ez visszavezethető akár a TikTok videókra is, mert azok is körülbelül ebben a terjedelemben vannak. Hogyan tudnak akkor, és most az Ifjúságkutató Intézet kutatóját kérdem, a fiatalok figyelni, vagy fenntartani a figyelmüket, érdeklődésüket egy fesztivállal kapcsolatban?
Mármint a koncertekre?
A koncertekre, bulikra, bármi, ami fesztivál, igen.
Hát ugye az, ami érdekli őket, tehát az a zene, amiben ott vannak, meg ami tetszik nekik, az nyilván érdekli őket. De hogy nincsen ilyen folyamatosan fenntartott figyelem a fiataloknál, tehát ha megnézzük, azt mondok egy példát, én ugye már idősebb vagyok, de hogy például amikor ír egy SMS-t mondjuk egy boomer, vagy egy X generációs, mondjuk egy 30-40-50 éves valaki, egy üzenetet, akkor az hogy írja az üzenetet? Úgy írja, mondjuk, hogy ír 6 mondatot egyben, leír egy üzenetet, egy hosszabb üzenetet, és elküldi. Egy fiatal az hogy írja? 2 szavakat. 2 szó küldöm, 3 szó küldöm, 4 szó küldöm, 2 szó küldöm. Ugyanúgy az van rövid, tehát azokban a periódusban úgy küldi az üzenetet, ha megnézed. Az én lányom, aki 18 éves, még nem láttam tőle olyan üzenetet, mert 2 mondat egyben benne volt. Tehát csak szavakat ugye egymás után téve. Tehát ugye generációs különbségek nyilván ez erről is szól. De hogy ami érdekli őket, az fenntartja a figyelmét, és akkor azon ott van, de nem tud ilyen nagyon sokat hosszan együtt figyelni sajnos.
Említettél generációs különbségeket, illetve ugye itt van ez a figyelemfenntartás. Mi a helyzet így az iskolákban, engem ez az, ami ismét nagyon érdekelne, mert ugye ott nincs meg az a lehetőség, hogy azt mondom, hogy én most leírok 2 szót, aztán nem tudom, eltelik 10 másodperc, írok még 2-t, mert hogy nincs ahova ugye küldeni, tehát hogy az az én saram, hogy most leírom vagy nem írom. De hogy mégis mi a helyzet az iskolákban ezzel a figyelemfenntartással? Ugye egy óra továbbra is 50 percet tart, és van 10 perc szünet, és azt mondják, hogy jobbik esetben egy 14-15 éves mondjuk így durván 10-15 percet tud abból az 50 percből figyelni.
Igen, hát úgy azt szokták mondani egyébként 45 perces órából, hogy ilyen 20-25 percet, hogyha a tanár fent tud tartani, akkor az nagyon jó. És hogy beletapintottál a lényegébe egyébként a figyelem problémának, ami ugye leginkább a digitális eszköz, az okostelefon a kütyűköz kötődik. Ugye nem véletlen söpör végig egész Európán, a világszinten most, hogy elkezdték a kutatásokból okulva, elkezdték kitiltani az okostelefonokat, személyes képernyőket az iskolából, mert alapban problémája van a gyerekeknek a lerövidült figyelem periódusokkal, a figyelem fenntartásával, és amíg ebbe a képletbe bejön még egy okostelefon, ami pedig az oktatásban még elvonja a figyelmet, tehát ugye két dolgot tesz az okostelefon, látjuk mindenféle tanulmányból, elvonja a gyerekek figyelmét az oktatási intézményben, mondjuk az órán, illetve megnöveli az online bántalmazás, a cyberbullyingnak a mértékét.
Ugyanakkor meg ott van az is ugye, hogy itt volt ez a karanténos időszakunk 2020 és 2021 között. Én sok esetben azt is látom, hogy ez az online dolog, ez még most is él, vagy jobban mondva éltetik. Tehát, hogy több anyagot küldenek, rengeteg tizedikes diák van az ismeretségi körömben, és azt mondják, hogy sokszor nem tartanak órákat, hanem elküldik online ezeket az anyagokat. Tehát, hogy kitiltják a telefonokat, de valahogy ezt az online dolgot mégiscsak lassan lappangva, de értetjük.
Hát én azt, tehát ez mindig egy B megoldás, tehát egy ilyen online képzés, tehát hogy ez soha nem jó, és nagyon el kell különíteni azt, hogy hány éves gyerekről beszélünk. Tehát mondjuk azt, hogy egyetemi kurzusok vannak, mondjuk teljes MSC képzések full online. Én is csinálok egy ilyet, most éppen Angliában, egy MSC pszichológiát, kiberpszichológia vonalon, de hogy amikor egy gyerek kapja ezt meg, az a probléma, hogy azokon az eszközökön, amiken az oktatás zajlik, és ugyanez van az osztályteremben is, mondjuk az okostelefonnál, amikor edukációs tartalmat néz a gyerek, és ugye a oktatás jelleggel használja a készüléket, azokat megcsinálja, csak ugyanazon a készüléken, ugyanaz az eszközön van a szórakoztató jellegű tartalom. És itt meg már bejön a dopamin a képbe, ugye, ami a legtöbb kémiai függőség, alkoholizmus minek az alapja, meg a viselkedéses függőségeknek is, mondjuk a videójáték függőségeknek is az alapja, hogy mondjuk egy oktatás jellegű használat az mondjuk megemeli 5 egységgel a dopamint, egy TikTok az meg 10-zel. És a gyerek mindig azt fogja választani, mindig azért fog sóvárogni, ami magasabb szintre emeli, és amíg nem lehet kizárni a készülékről a szórakoztató jellegű használatot, vagy szórakoztató jellegű alkalmazásokat, addig mindig az fog történni, hogy a gyerek megcsinálja, amit kell, az iskolai feladatot, és azonnal a TikTokot használja már, meg azonnal küldözgetik a képeket, szórakozik, szórakoztató jellegű használat.
Tehát akkor te is azon az állásponton vagy, hogy az iskolákban el kell venni a gyerekektől a telefont?
Egyértelműen el kell venni. A minden kutatásból látszik ez egyébként. A pedagógus jobban tud oktatni, megnő a gyerekeknek a kompetencia mérésekben az eredményei, megnő a képességeik, boldogabbak lesznek, beszélgetnek egymással, az érzelmi intelligenciájuk fejlődik, a kognitív képességeik, a szociális érzékeik, tehát nem ott ülnek a szünetben és egymással játszanak valami network játékot, hanem beszélgetnek, pingpongoznak, csocsóznak, tehát ezt már mindenhonnan látjuk. Nem a technológiát kell kitiltani az emberi életéből, hanem igazából a gyerekeknél a megfelelő időben kell megkapnia ezeket a készülékeket.
Nem a kutatásokat akarom megcáfolni, vagy nem ezekkel szembe akarok menni, de arra gondolok, hogy ugye beszéltünk a figyelemről, hogy mennyit tud egy tanár vagy egy személy fenntartani egy másik személy irányába figyelmet. Hogyha elveszük a telefont, főleg a tinédzserektől, akik eléggé tisztelet persze a kivételnek, rá vannak erre függve erre az eszközre, akkor nem alakulhat ki, hogy nem fognak figyelni, mert folyamatosan azon kattog az agyuk, hogy kimaradnak valamiből, ugye ez a FOMO, ez a Fear of Missing Out jelenség.
Hát ha senkinek nincs az iskolában, akkor senki nem fog félni, hogy kimarad valamiből, mert akkor senkinél nincs ott a készülék. Tehát ugye alapvetően, most kérdezek egy másikat, hogyha mondjuk nem ismernénk a cigarettát most, és ugye ez megtörtént a második világháború után, nem ismernénk a cigarettát, elkezdene mindenki cigarettázni, megszokott lenne a társadalomban, hogy mindenki cigarettázik, a gyerekek is mindenki, és kiderül mondjuk most 5 év múlva most, amikor mindenki használja a cigarettát, hogy rákot okoz, akkor, és tud rákot okoz, és az egészségre káros, akkor azt mondanánk, hogy hát nehogy már kimaradjanak a gyerekek, hogy a másik cigizhető, meg nem miért venném el tőle a cigarettát, nem vetem el tőle, mert az annyira megszokott az életük része. Hát így nőttek fel, hát ebben voltak benne. Tehát, hogy itt tartunk a készülékekkel most. Nem a készülékkel van baj, hát az tök szuper, hogy én a Vibe-ra idehozom mondjuk a navigáció a kapuba, vagy hogy hazafele megyek, gondolkodnom sem kell, vagy a Facebookon, vagy máról megtalálom a régi osztálytársaimat, az nagyon jó. A probléma ott van, amikor egy 10 éves gyereknek ott a készülék a kezében, saját eszköze, akkor azt látjuk most a tanulmányokból, hogy 10 éves korban a gyerekek 80%-a találkozik például pornóval. Tehát, hogy ezt hogy küszöbölöd ki, nem tud lekorlátozni, az a baj.
Nem tudok teljesen egyetérteni a cigarettás példáddal, azért, mert ugye attól, hogy az iskolába nem visszük be ezeket az eszközöket, vagy az iskolába nem használhatjuk őket, attól otthon még otthon van. Tehát ez olyan, mint mikor, hogyha maradjunk akkor a cigarettás példánál, hogy amikor felszállok a repülőre, akkor nem gyújthatok rá, de ahogy leszállok, utána már lényegében senki nem köti meg a kezemet. És ott ül a diák az iskolában, és arra gondolhat, tételezzük fel, hogy milyen érdekes dolgok történnek éppen most a közösségi médiában, mit osztanak meg a Facebookon, a TikTokon, az Instagramon, és ezért nem tudod odafigyelni az órára. Ez egy elképzelhetetlen forgatókönyv?
Pont ez a baj. Tehát, hogy ezért nem mindegy, például a telefon hogy van kitiltva az iskolából. Ha berakja a gyerek a táskájába, lenémít vagy kikapcsol, és úgy van eltiltva, az nem ér semmit. Mert az, akkor azon jár az agya, hogy mikor veheti elő, vagy egy olyan órája van, ahol a tanár lazább, vagy nem foglalkozik el, akkor elő is veszi a pad alatt. Az nem működik. Tehát csak úgy működik, hogyha teljesen el van véve a telefon tőle. De hogy mondok neked még egy példát erre, most dolgoztam Kolozsváron egyetemistákkal. Tehát, hogy ez nem csak a kisgyerekek problémája, ez egyetemi probléma, hogy az a gyerek, aki mondjuk a középiskolából átmegy egyetemre, mondjuk, és első éves, első vizsgaidőszak, meg kell tanulnia egy hónap alatt komoly anyagot, és vizsgáznia kell. Most beszélgettem egy ilyen csoporttal, meg összeraktunk egy anyagot. Tudod, mi a legnagyobb problémájuk? Az, hogy nem tudnak tanulni a vizsgára, mert tanul, és 10 perc múlva nézegeti a telefonját, hogy holnap milyen idő lesz, kiküldött valamit, és nem tud felkészülni, és kidolgoztak saját maguknak egyedi technikákat, hogy hogy ne vonja el a telefon a figyelmét. Mondok egyet, az egyik srác az azt csinálja, hogy van egy összetört üvegfóliája, és a vizsgai időszakban azt ráragasztja a telefonjára, hogy kevésbé akarja használni. Vagy vannak ezek az alkalmazások, hogy elindítod, és elkezd nőni egy fa, a képernyőn, az 8 órán keresztül nő, és addig nem tudsz kilépni belőle, és akkor nem tudod használni a telefonod. Tehát rákényszerítik ők is saját maguk, hogy ne vonj el a figyelmét, olyan szintű a figyelem elvonása ennek a készüléknek, hogy ez így lett kitalálva, ez a profit modell, hogyha minél több időt töltesz benn, annál több hirdetési pénzt tud realizálni az adott alkalmazás.
Ugye a felnőttek tudatosan ezt meg tudják tenni, tehát le tudnak tölteni ilyen jellegű alkalmazásokat, de mi a helyzet mondjuk azzal a korosztállyal, akik nem feltétlenül használják ennyire tudatosan a készülékeket? Hol van mondjuk a szülőnek a felelőssége, vagy egyáltalán mit tud tenni a szülő?
Hát a szülő szabályokat tud hozni, a szülő az mintát tud mutatni, tehát a saját függőségét is le kell hozni. Tehát az kevésbé érint egy felnőttet, mert egy felnőttnek egy kifejlett idegrendszere van, egy vérekezési mechanizmus, a gyereknek meg nem. De ennek ellenére a szülőt is beszippantja. Gondoljuk el, hogy akkor egy gyerek, aki most fejlődik, az agya adnak mit okoz ez a dolog. Tehát rengeteg kutatást látunk már, ott tartunk ebben a dologban most, hogy konkrétan áthuzalozza a gyerek agyát a készülék, és nem ez a legnagyobb probléma, hanem az az igazán nagy probléma ezzel a készülékkel, hogy 15 éves gyereknek van napi 6-8 óra képernyő ideje. Az azt jelenti, hogy az alvás, az iskola, meg egyéb dolgok mellett nincs ideje azokra a tevékenységekre, amire meg az idegrendszeri fejlődéshez szüksége lenne: fára mászni, biciklizni, beszélgetni, személyes találkozások, sport, zene, hogy ezek a tevékenységek elmaradnak, vagyis nem úgy fejlődik az agya, ahogy kellene. És itt ez a probléma, hogy összemossuk hogy a technológiát, hogy korosztályonként. Tehát ugye van egy Jonathan Haidt nevű szociálpszichológus, az 4 megoldást mond erre a dologra, amit kéne csinálni. Nagyon egyszerű megoldásokat. 14 éves kor alatt ne kapjon a gyerek okostelefont, lehet buta telefonja, amivel telefonálni lehet és SMS alapú üzenetet küldeni. 16 éves kor alatt ne legyen közösségi média hozzáférés, az veszélyes üzem, az nem működik. Az iskolában ne legyen okostelefon, tehát legyen kitiltva, és a személyes képernyő, ami egy képernyő egy ember, és sokkal nagyobb önállóságot adni a gyerekeknek, és megszüntetni ezt a helikopter szülőséget.
Mondjuk itt 10 év múlva, hogyha azon az úton haladunk, amin most vagyunk, és merem azt mondani, hogy nem feltétlenül tapossuk a jó utat, akkor mire számíthatunk mondjuk 10 év múlva?
Hát én azt szoktam mondani, hogy most a 25. órában vagyunk, vagy a 26-ban, azért, mert jelenleg ugye képernyőkről, kétdimenzióról beszélünk, de ugye a legtöbbet eladott eszközök azok már a virtuális valóság szemüvegek. Tehát az sokkal jobban beszippantja a gyereket, egy sokkal valóságközelibb élményt ad, amikor már benn van, háromdimenzióban, szaglás, meg egy csomó minden dolgot ugye hozzáraknak. Tehát ott tartunk, hogy ezt most nem rendezzük, akkor abban az 5 év múlva, vagy 10 év múlva, amit te mondasz, még sokkal nehezebb lesz. És az a korosztály, akit most egyébként ugyanebbe belefutott, annak még nehezebb dolga lesz majd az ő gyerekeikkel, meg az ő utánuk az alfákkal, meg amik az alfák után jönnek, azzal a generációval, mert még kevésbé tudja majd ezt kezelni. És az az érdekes egyébként, és ez mi mindig, amikor tartok általános iskolásoknak ilyen képzést, akkor megkérdezek két kérdést. Az egyik, hogy volt-e már olyan, hogy rosszabbul érezted magad a telefonozás után, mint amikor elkezdted, mindenki jelentkezik, meg volt-e már olyan, a második kérdés, volt-e olyan, hogy le akartad tenni a telefon, de nem tudtad. Annak ellenére, hogy már le akartad tenni, már nem akartad használni, és mindenki jelentkezik. Tehát ők tudják a problémát, észlelik a problémát, mert nem érzed jól magad, akkor azt nyilván észleled, de nem tudod letenni, mert ez egy függőség, tehát addiktív. Úgy van az egész készülék összerakva, hogy minél többet használni akart, és ugye ez konkrétan ezen dolgoznak pszichológusok, pszichiáterek, viselkedési szakértők, rengeteg pénzt termelve, tehát hogy ez egy ilyen szélmalomharc, és amikor kérdezted a szülők felelősségét, a szülőknek annyiban van felelősség, hogy tudatosan el kell kezdeni szabályokat hozni, a saját dolgokat rendbe rakni, de a legnagyobb felelősség az a big tech cégeknél van, akik nem adnak megfelelő adatokat, nem adnak megfelelő támogatást hozzá, hogy a szülő meg tudja ezt dolgot csinálni.
Ákos, nagyon közeledünk az időnk végéhez, nagyon röviden beszéljünk még arról, hogy akkor a fesztiválon el tudják tenni a fiatalok a telefont, akár az előadásokon, a szakmai előadásokon, akár a koncerteken, bulikon.
az előadáson attól függ, hogy mennyire érdekes. Hát mondjuk az én előadásom, most figyeltem, teljesen elrakták a telefont, tehát egy vagy kettő ember volt, de hogy ez, azért ez, hogy is mondjam, tehát hogy ez... hazudnék, ha azt mondanám, hogy itt a fesztivál mindenki elrakja a telefon. Tehát gondoljunk bele, hogy a fesztivál mit csinál a telefon, az ember fotózik. Ha előveszed fotózni a telefont, már ott vannak az üzenetek, akkor azokat már megnézed, elkezded használni, mert azok ugye van is ez a mondás az okostelefonoknál, hogy az okostelefon üldöz téged, a phone is chasing you. Tehát, hogy nem az van, mint a tévére, hogy bekapcsoltad, és akkor elkezded nézni, hanem jönnek zizeg, villog, mindenképpen keresi a figyelmet, hogy be tudjon szippantani. Hát itt is ez van a fesztiválozóknál is, hogy sajnos ezt nem tud kiküszöbölni.